Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánati Isten tiszteletünk elején a 207. dicséretünket lapozzuk föl, és az első 6 versével énekeljük 207. dicséretünket, első 6 versével. Az első vers így kezdődik: seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Áldott Úr Jézus, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk ma este is, ezzel az alázattal, amivel énekeltük is ezt az éneket. Köszönjük néked, hogy sokféle bűneinkért bűnbánatot tarthatunk és megalázkodhatunk előtted, és úgy esedezhetünk bánkodva ezek miatt igazi bűnbánattal, így esedezhetünk tőled bocsánatot, és azt, hogy temesd ezeket a vétkeinket a tenger mélyére, ahogy ígérted. Köszönjük ezt a drága ígéretedet, és köszönjük, hogy te ezt az ígéretedet is betartod. Te vagy a bűnbocsánat Istene. Köszönjük néked, hogy vagy nekünk, Úr Jézus Krisztusunk, aki életedet adtad ezért a bocsánatért. Életedet adtad azért, hogy megtisztulhassunk, és kegyelmet találjunk, amikor kegyelemre van szükségünk, alkalmas időben. Köszönjük áldozatodat, köszönjük, hogy most is visszaemlékezhetünk arra itt az előkészítő alkalommal, és majd az ünnepben is, az úrvacsorakor. Áldunk téged a nagy áldozatodért, amiért eljöttél erre a földre. Most arra kérünk, ég és föld hatalmas királya, hogy szóljál hozzánk, és áld meg ma esti készülődésünket, szent lelkedet küldés által készítsd a szívünket az ünnepre. Köszönjük, hogy várhatjuk a te lelkednek bennünk végzett munkáját. Kegyelmedből hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk, a 23. részből, a 39. verstől olvassuk a 43. versig. Tehát Lukács evangélium a 23. része, 39. versétől a 43. versig. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt mondván, az Istent sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezz meg én róla, amikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, folytassuk tegnap megkezdett gondolatainkat a felolvasott történet alapján. Láttuk tegnap, hogy Jézus a főszereplője annak a Golgota hegynek. Mellette ott volt ez a két rablógyilkos, és láttuk, hogy valójában Jézus osztotta meg őket. Hátralevő kis nyúlfarknyi életüket, az egyik hitben élte, a másik hitetlenül, és utána örökre szétvált a sorsuk, mert egyik a paradicsomba ment, a másik pedig a kárhozatba ment. És láttuk azt, hogy ez a dolog, ez az ő sorsuk, ez kiemeli az Úr Jézusnak a mérhetetlen jelentőségét, mert ő az, akin egy ilyen örök sors, örök élet vagy örök halál múlik. És az, akin ez múlik, az nem senki. Az a legjelentősebb személyiség. És láttuk azt is, hogy milyen óriási jelentősége van az Úr Jézus melletti személyes állásfoglalásnak, hiszen az egyik gonosztevő az nem foglalt Jézus mellett állás, nem állt oda mellé hittel a szívébe, a másik meg Jézus mellé állt. Noha mind a ketten szitkozódva kezdték, ahogy Máté meg Márk evangéliuma írja, ez a Jézustól jobbra lévő ember ez megállt és hitt és üdvözült Krisztus által. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a dolgot, és még itt hadd jegyezzem meg azt, hogy tegnap azzal kezdtem az igehirdetést, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy ugye készülünk karácsonyra, és hát ilyen meghitt hangulatú ünnepünk ez, és hát ez az egész golgotai jelenet sor, ez fölöttébb idegen ettől az ünneptől. Ez igazából nagy péntekhez tartozik, és hát ott szoktuk emlegetni, hogy jön most ez ide. Hát úgy jön ide, hogy Jézus azért született meg a Betlehemben, hogy aztán oda menjen a Golgotára. És azért született meg, hogy meghaljon. És váltságdíjul adja az életét sokakért, ahogy mondta ő maga Máté evangéliumában. Tehát nagyon is ide kerülhet ez a dolog, hiszen Jézus testre öltésének a célja volt, hogy meghaljon engesztelő áldozatként. Nyilván ezért is emlékezünk karácsonykor is úrvacsorosztással az istentiszteleten őre áll, és már a karácsonyi istentisztelet a Jézus születésének az emlékünnepe is kapcsolódik ehhez a másik ünnephez, nagypéntek ünnepéhez, Krisztus halálához. Egyébként fölmerült bennem még az is, hogy valójában ugye karácsonyi bűnbánati istentiszteleteket tartunk most is, mint már annyi év óta. Ez is fölmerülhet valakiből, hogy bűnbánatot, minek bánatoskodni itten, amikor karácsony előtt vagyunk, ugye. És hát ez másról szól. Örültek a szülők, örültek az angyalok, örültek a pásztorok, a keleti bölcsek, mindenki örvendezik, és akkor mi meg itten bűnbánatoskodunk, hogy jön ez ide most bánatoskodni. Hát igen, hát hogy jön ide? Úgy jön ide, hogy aki nem tud bánatoskodni, az nem tud örülni se. Aki nem tud bűnbánatot tartani, őszinte mély bűnbánatot, annak az örömhír nem is örömhír. Minél mélyebben van valaki a bűnbánatban, annál nagyobb örömhír a számára, hogy megváltó született, hogy megtartó született, hogy van üdvözítőm. Ugye ott vannak ezek az igék, amik sorakoznak, a sötétségben élők látnak világosságot. A sötétségben élők, akikre rászakadnak a bűneik, akik tudnak a bűneikről, bánkódnak ezek miatt, fájlalják ezeket. Azoknak fölragyog a fény, a naptámadat a magasságból. Vagy ott van az ige is, amit ugye többször is olvasunk, hogy az alázatosakat emeli föl az Úr. Mindig csak az alázatosokat emeli föl, nem a büszkéket, azokat megalázza, de az alázatosokat, azokat megvigasztalja, azokat fölemeli. Szóval ez egy olyan dolog, hogy a bűnbánat szíve, a bűnbánatos szív, az tud az evangélium által, hogy így mondjam, örvendező szívvé válni. Mert megvigasztalja őt, és örvendezővé teszi azt, hogy van kegyelem. Van kegyelem. Úgyhogy karácsony örömese igazán teljes annak, aki nem tud előtte kellőképpen magába pillantani, a bűnei fölött bánkódni, megállni a kereszt előtt gondolatba, fölismerni, hogy én mennyire bűnös, nyomorult ember vagyok, mennyire rászorultam erre, aki megszületett. De jó, hogy megszületett, de jó, hogy megszületett, de jó, hogy van nekem ez a Jézus. És akkor az ünnep más lesz. Hát itt van ez a rablógyilkos, a jobboldali. Ennek a helyzete is elég kétségbejtő volt. Ugye már úgy lehetne mondani, hogy ennél kétségbejtőbb, meg reménytelenebb már nem is lehetett volna. Hiszen ő egy gonosz ember volt. Hát úgy tudjuk az írásból, hogy rablógyilkos volt. Nem véletlenül juttatták oda a római bírák. Bűnöző volt, gyilkos volt, tolvaj volt, és az ilyenek, ez az állami törvények szerint halállal kellett lakoljanak. Lehet, hogy ne találtál még valami római illetőségű katonát, vagy valakit ölt meg, vagy öltek meg többen is, vagy fosztottak ki, raboltak ki, nem tudjuk. Lényeg, hogy gonosz ember volt. És úgy tűnt, hogy ilyen gonosz emberként élt, úgy is akar meghalni, mert még ott a kereszten is, még neki állt följebb, ugye ott szidalmazta is a másikkal együtt Jézust. Gúnyolta, ha te vagy a Krisztus, akkor ments meg magadat, meg minket is szedjél erről a keresztről, tényleg te vagy az. Még ott is gonoszkodik. De nem csak nyilván az emberi törvények szerint, hanem ő az isteni törvények szerint is halált és kárhozatot érdemelt. Mert nyilván azért volt olyan ember, mert az egész életében, mert ő Istent nem ismerte. Nem akart tudni, nem akart Istennek engedelmeskedni. Ő Isten félő lett volna, nem lett volna rablógyilkos. És mint istentelen ember úgyis halált érdemelt, örök halált, kárhozatot érdemelt. Ráadásul mindezek mellett haldoklott. Ott lógott a keresztre szögezve, onnan már élve soha többet nem szállhatott le. Egyre kevésbé volt ereje, hogy felemelje magát, hogy levegőt tudjon venni. A halál lassan a hatalmába kerítette, órái vagy igazából percei meg voltak számlálva, és nem csak a földi halál volt hozzá közel, hanem az örök halál is. Említettem tegnap, hogy már nyitották is a pokol kapuit, hogy jöjjön csak ő is. A sátán fattya. Szóval ebbe a végső stádiumba, ebbe a mélységbe volt ez az ember. Állami törvények szerint, isteni törvények szerint bűnös ember halálra ítélt, örök halálra ítélt, és haldoklott, és lejáróba volt az utolsó percei. És akkor itt történik vele ez a rendkívüli csoda, amit Hát igazánból Jézus vált ki, tegnap erről beszéltünk, most már nem akarom ezt újra elmondani. Jézus váltja ki azt, hogy egyszer csak megáll ez az ember, valahogy az utolsó erejével még szól a kollégájához, és utána még szól Jézushoz. És amit mond, az teljesen arról tanúskodik, hogy ez az ember hitre jutott. Ott az utolsó pillanataiba, életének az utolsó pillanataiba élő hitre jutott. És ennek az élő hitnek egy-két ismérvét szeretném így elétek hozni. Mert kicsit mi is megvizsgálhatjuk magunkat ebbe a tükörbe, hogy nekünk is élő hitünk van-e. Rendelkezünk-e mi is az élő hitnek azokkal az ismérveivel, amivel ő rendelkezett ott a halál előtt pár perccel. Mondjuk ennek a hitnek a jele szerintem az, hogy egyáltalán abba hagyta Jézus gyalázását. Abba hagyta Jézus gyalázását. Ez a gúnyos provokálás, amit ott ő is folytatott. A másik bűnöző is, meg az egész körülötte álló zsidó vezetők, meg a zsidó plebsz, a nép, azok is ezt csinálták. Még talán a rómaiak voltak a legjózanabbak, azok nem tudom, hogy mondtak-e valamit, vagy nem mondtak. De úgy tűnik, hogy nem mondtak semmit. Szóval leszállsz innen, meg minket is leszedsz innen a szögekről, akkor majd hiszünk neked. De Jézus nem mozdult. Nem mozdult, nem adatott több jel senkinek, még egy majd fog, 3 nappal később, ugye? Csak annak ez a két fickó már nem lesz tanúja. A feltámadás. De Jézus ott és akkor nem mozdult el a szögekről. Hiába provokálta ember, sátán, démonoknak a serege. Ez az ember egyszer ezt abba hagyta, befejezte ezt. És Jézus gyalázatából átfordul, majd mindjárt látjuk a hitnek a következő elét, hogy átfordul oda, hogy Jézust Mesiás királynak vallja. Az egyik pillanatban még leköpi tulajdonképpen, a másik pillanatban meg átkarolja, mint az üdvözítőjét. Ez a Jézushoz való ilyen viszonyulás, ez az élő hitnek a jele. Aztán egy másik jelet is fölemlítenék, az, hogy úgy tűnik, hogy szeretetet tanúsított a másik ember felé, tudnélik a bűntársa felé is. Mert azt mondja neki, hogy te nem félsz Istentől, hiszen te ugyanazon az ítélet alatt vagy velem együtt. Be kéne fejezned neked is ezt, amit csinálsz. Oda szól neki, ott a kereszt magasába. Mert nem csak magával törődik, hanem már megnyílik a szembe egy másik emberre is, aki ugyanolyan nyomorult állapotban van még, mint ő is volt az előbb. Ez ugyanaz, hogy elkezd felelősséget érezni a másik ember lelkéért, vagy üdvéért. Ugyanaz, mint a samaritánus asszony, amikor megtér, akkor otthagyja a vizes edényét a kútnál, és berohan a városba, és elkezdi kiabálni az embereknek, hogy jöjjetek, nézzétek meg azt, aki megmondta nekem mindazt, amit tettem. Nem őé a Krisztus. Rögtön. Vagy emlékeztek jól, hogy Pál apostol, amikor megtért Damaszkuszban, akkor utána azt olvassuk a Lukács leírásában, hogy azonnal elment az ottani damaszkuszi zsinagógába, és hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Hirdette nekik rögtön az evangéliumot. Egyszerűen már ott föllobbant benne ez a többiekért érzett felelősség. És ezt vélem tapintani ebben a mondatban is, hogy te fejezd már be ezt. Változtassál már te is a Krisztushoz való viszonyulni. Ne így viszonyulj hozzá. El fogsz veszni. Most így egy kicsit megbővítem, vagy kibővítem a gondolatot. Szeretet a bűntárs iránt. Mentő szeretet. Aztán az is itt van, harmadik jele az élő hitnek, hogy ez a jobboldali lator, ez elismerte a bűnösségét. És azt, hogy a büntetésem jogos. Ugye ez még itt nem a isteni büntetés, nem a kárhozat, csak egy politikai büntetés, egy állami büntetés a törvények megszegéséért, de azt mondja, hogy mi megérdemeljük. Mi méltán vagyunk itt. Nem vagyunk jó emberek. Ilyet a keresztre feszített emberek nem nagyon mondtak. Mint ahogy bemegyünk a börtönbe, ott is mindenki ártatlannak vallja magát, ma is. Ez az ember meg nem mondja, hogy mi ártatlanok vagyunk, hanem azt mondja, hogy mi bűnösök vagyunk, és mi az igazságos büntetését vesszük a mi bűneinknek. Nem igazolgatja magát, nem mentegeti, nem mosogatja magát, hanem alázatosan belátja a bűnösségét és az ítéletre méltóságát. És ez az alázat, ez a hitnek a jele. Ez is a hitnek a jele. Aztán a következő negyedik dolog, amit olvasok itt, hogy Jézust ártatlannak vallja. Azt mondja, hogy mi nem vagyunk ártatlan, ő az ártatlan. Ő semmi rosszat nem tett. Ott, akik ott álltak testvérek a kereszt körül, az mindenki azt harsogta, azt üvöltötte, azt gondolta, azt érezte, hogy Jézus nem ártatlan, ő bűnös. És ott van ez az ember ott a Jézus mellett a keresztfán, és azt mondja, ő az egyetlen, aztán utána a római százados, aki bizonyságot tesz, hogy nem cselekedett bűnt ez a... De ő az első, aki azt mondja, hogy ártatlan. Valójában nem tudja talán így megfogalmazni még, hogy az én bűneim büntetése van ő rajta, de Ézsaiás már megfogalmazta. De ő maga nem a maga bűneiért szenved, mert ő ártatlan. Ezt hitte ez az ember, és látta Jézusnak az ártatlanságát, és meg is vallotta. Ez is a hitnek a jele, testvérek. A kereszten lévőben az ártatlan bárányt látni, aki valójában értem szenvedett. Aztán kicsit megint tovább lépve, urának vallja, vagyis királyának. Így szólítja meg, hogy uram. Az előbb a nép még azt kiabálta, hogy feszítsd keresztre, nincs más királyunk, csak a császár, a Cézár, ugye? Ő meg itt most Messiás királynak vallja. Teszi ezt annak ellenére, hogy ott vannak a népvezetői, a főpapok, a farizeusok, akik halálra ítélték, mint Isten káromlót. Teszik ezt annak ellenére, hogy még a saját tanítványai is javarészt elfutottak mellőle, amikor ott volt a kereszten. Teszi ezt annak ellenére, hogy gúnyból írták Jézus fölé a titulusra, hogy a zsidók királya. Annak ellenére, hogy a tömeg gúnyból mondta, hogy ha a zsidó király, akkor szálljon le a keresztről. Annak ellenére, hogy még pár perce ő is gúnyolta Jézust, mint Messiás királyt. És annak ellenére, hogy Jézus ott kinézett. Mert hogy nézett ki ott Jézus, testvérek? Azt mondja megint Ézsaiás, hogy néztünk rá, de nem volt semmi kívánatos benne. Nem volt az arca kívánatos. Utált volt, és az emberektől elhagyatott. Ha láttátok a Mel Gibsonnak a filmjét, akkor ott valamelyest visszatudták adni ezt a szörnyű állapotot, hogy csurom vér az egész ember, merősebb az egész test, leköbdösve, megszégyenítve, lemesztelenítve, ott lélegzik zihálva, alig kap már levegőt, töviskoszorú a fején. Hát erről a Jézusról minden sugárzott, csak az nem, hogy ő a Messiás király, hogy ő lenne az Úr. És ott van ez az ember, és azt mondja, uram, királyom, egyes szám első szemébe. Ez a hitnek a jele. És ez a hit, testvérek, egészen elképesztő. Mert, hogy így mondjam, a tanítványai Jézusnak azok is hittek benne, de ők hatalmas jeleket láttak. Csodákat láttak. Azt látták, hogy egy szóval föltámasztja a halottakat, érintéssel gyógyítja a leprásokat, vakok szemeit visszaadja, némák megszólalnak, sánták, járni kezdenek. Látják, hogy néhány kegyérrel és hallal több ezer embert etetett meg, és látták, hogy úgy jár a vizen, mintha csak szárazföldön járna. És néhányan közülük még ott voltak, amikor átváltozott a megdicsülés hegyén, és látták az ő dicsőségét. Szóval mondhatnánk, hogy nekik könnyű volt hinni, nekik se volt könnyű, de könnyebb volt talán hinni, mert olyan támogatást kapott a hitük. De ez a haldokló ember, ez mit látott mindebből? Semmit. Semmit nem látott. És ez még nagyobbá teszi azt a csodát előttünk, ami a szívébe végbe ment. Mert ő csak azt a Jézust látta, akit mindenki eltaszított. És akitől láthatóan még az Isten is elfordult. És mégis urának és királyának vallotta. Botrányos, mondhatnánk, ha nem lenne igaz. De hát igaz. Drámai pillanat volt ez. Ártatlan. Uram, te, akiről most azt hiszi mindenki, hogy utolsó Isten káromló vagy, és a megérdemelt büntetésedet kaptad. Te, akit még meghalni se hagynak nyugodtan, Még most is röhögnek, meg köpködnek feléd, meg az öklüket rázzák, és még én is, Uram, mindenség királya, megjövendőlt Messiás. Ez a hit, az élő hit, amelyik látja keresztre feszítettbe is a Messiás királyt. Azt mondja Calvin, hogy nem tudom, hogy a világ teremtése óta volt-e valaha ennél figyelemre méltóbb és megkapóbb példa a hitre. És végül még egy jele van a hitnek, ennek az embernek a szívébe. Tudnélik, arra kéri az Úr Jézust, hogy majd, ha visszajön az országában, vagyis eljön, hogy a messiási békebirodalmat megvalósítsa ezen a földön, akkor ott emlékezzen meg róla, és nehogy kifelejtse őt, hanem vegye oda be. Emlékezzél meg, amikor eljössz a te országodba, mint király, mint messiás király. És megdöbbentő ez, testvérek, hogy ebben a, hogy milyen, ott akar lenni, ahol a Jézus van, ott akar lenni az ő országába, ott akar lenni vele. Ez is a hitnek a jele, de testvérek, még egy van itt, ami a hitet igazolja ebben a kérésben. Tudnélik az, hogy semmiféle érdemét nem említi. Nem mondja, hogy azért emlékezz meg róla, mert én most itt melléd álltam. Mert csináltam valami jót legalább az életemben, hogy legalább most az utolsó pillanatomban itt valahogy mell. Ezért nem appellál semmire, amit ő csinált. Nem mondja, hogy igen, sok rosszat csináltam, tudom, hát megérdemlem, de azért tettem azért egy-két jót is. És akkor ezért emlékezz meg róla, mert egy kicsit rászolgáltam, hogy megemlékezz. Nem, semmit. Egyedül a király kegyelmére appellál. Ez a király kegyelmére való appellálás. Csak hittel kéri, hogy Jézus a királyok királya kegyelmezzen neki, és amikor visszajön az országával, akkor vegye oda maga mellé, mert ott akar lenni, hol ő van. Ez egy alázatos és kegyelemben hívő embernek a szava. Élő hit van ennek az embernek a szívébe, testvérek. És bizony azt kell mondanunk, hogy ez az ember ebből a nagy mélységből, ahol láttuk az elején, hogy miben volt ő, ebben a nagyon nagy mélységben valahogy átéli ezt a csodát, hogy a hitnek egy kis lángja meggyullad a szívébe, és belekapaszkodik ebbe a mellé feszített Jézusba, a messiás királyba. Rábízza magát örökre. És mindebből, testvérek, azt hiszem tényleg egyértelmű, hogy hitre jutott. És az az igazság, hogy ugyanezek a dolgok, ez nagyon érdekes dolog, hogy ugyanezek a dolgok kezdik el azokat is jellemezni, akik bármikor, bárhol élő hitre jutnak a világba. Ezek nem csak az ő ismérvei, hanem minden élőhitű embernek az ismérvei, testvérek. Úgyhogy, ha én vagy ti élőhitre jutottatok, akkor ezek jellemeznek ránk. Ha nem jellemeznek bennünket ezek a dolgok, amiket felsoroltam, akkor nem vagyunk élőhitű emberek. Még nem. Lehet, hogy azok leszünk mindjárt, de még nem. Az élőhitet jellemzi ezt, testvérek. Jézushoz egész máshogy viszonyul. Mást vár tőle. Nem ismétlem el. És olyan csodálatos, testvérek, hogy ez az ember erre a hitre azonnal választ kap, és ezzel a ponttal szeretném zárni a mai alkalmunkat, a harmadik pontunkkal. Láttuk, hogy honnan indult ez az ember, láttuk, hogy élő hit van benne, aminek különböző ismérvei vannak, és akkor a harmadik pont, hogy Jézus válaszol neki. Jézus válaszol erre ennek az embernek, testvérek. És nem azt mondja neki, hogy hát, te túl gonosz ember voltál. Megérdemled, hogy itt vagy. Istentelenül éltél. Rászolgáltál a pokolra. Menj a pokolba te is. Az ajtó bezárult előtted, nincs kegyelem. Lejárt az idő. Véged van. Eddig kellett volna gondolkoznod. Nem ezt válaszolja neki, hanem azzal a jézusi kegyelemmel, szeretettel szól hozzá. És arról biztosítja, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Nem csak akkor fogok rólad megemlékezni, amikor eljövök az országomat megépíteni, nem csak akkor is majd, hanem még ma velem leszel a paradicsomba. Még ma. Tudjátok, hogy a zsidóknál a nap az este 6 órakor végződik. És a következő vers itt a Lukács evangéliumában így van, hogy 6 óra volt. Ez nem sokkal 6 óra előtt történt. Jézus utána még 6 óra előtt meghalt, és még le is tudták venni, és eltemették őt, de úgy tűnik, hogy a másik két embernek el kellett törni a lábszárát, hogy meghalljanak, hogy azokat is még 6 óra előtt le tudják venni a keresztfáról, hogy ne maradjanak a holttestek a fára szögezve sabbaton, szombatnapon. Tehát ennek az embernek, testvérek, percei voltak hátra. És azt mondja neki, még ma, pár percen belül velem leszel a paradicsomba. A paradicsom az a hely, ahol a Jézus Krisztusban hívő emberek várják azt, hogy Jézus visszajön és megcsinálja az új eget és az új földet. A békebirodalmat megvalósítsa. Ez egy átmeneti hely, ahol ez a Lator is, meg hát sokan mások is, akik Jézusban hívőként haltak meg, oda jutnak, és ott várják a feltámadást, a Jézus napját, amikor visszajön a Messiás király új világot teremteni. És annyira megdöbbentő ezt, testvérek, hogy ez az ember, szerintem ő volt az első, mert Jézus ment oda elsőnek a paradicsomba, azt mondta, velem leszel a paradicsomba, de ki volt, aki utána jött? Nem egy ilyen nagy apostol, vagy nem is tudom, valami nagy püspök, vagy nem is tudom, valami nagy mártír, vagy nem tudom, hanem egy utolsó gazember, aki kegyelmet kapott az utolsó pillanatába. Ez egészen elképesztő. Még aznap. És Jézus ezzel a válaszsal, testvérek, kifejezi azt, hogy te teljes bűnbocsánatot kaptál. Megbocsátattak a bűneid. Megigazítattál, és megmenekültél a pokoltól. Én magam mellé veszlek téged, és ott leszel, ahol én vagyok, ebben a boldogságban és ebben a békességben. Úgy csodálkozott, egyszer valaki kérdezte Spurgeont, hogy ez ilyen egyszerű ugyan már. Nehogy már el akarja velem hitetni, hogy ilyen egyszerű üdvözülni. Hogy valaki 50 évig éli az életét istentelenül, és akkor utána egyszer csak egy pillanat alatt megtér, és akkor már pedig üdvözülni ilyen egyszerű annak, akinek megadatik. Ezzel a válasszal egyébként Jézus bizonyította azt is, hogy ő benne rejlik az üdvözítő erő, hatalom. Ezt csak ő ígérheti meg valakinek, hogy velem leszel a paradicsomba, és hogyha megígéri, az biztos úgy lesz. Még akkor is az övé volt a hatalom ott, amikor a legelesettebbnek vagy a legtehetetlenebbnek tűnt. Ott is megmutatta, hogy ő az üdvözítője minden benne hívőnek. Megmutatta, hogy amit az angyal énekelt a Betlehem mezején, vagy az angyal mondott a Betlehem mezején a pásztoroknak, hogy megszületett a megtartó, hogy tényleg megszületett, mert megtartja azt az embert az örök életre. Az utolsó pillanatában. Ő az üdvözítő, nem más. És azt is bizonyítja ez az egész jelenetsor, testvérek, hogy az üdvösség az kegyelemből és hitáltal az emberé. Kegyelemből, hitá. Nincs szükség előzetes érdemekre, utóbb véghez vitt jó tettek rá, ő már nem is tudott semmit véghez vinni utóbb, mert már nem volt csak pár perc az életből. És nem voltak előzetes érdeme, és nem tudott semmit jóvá tenni, amit elrontott. De nem is volt rá szükség. Elég volt a kegyelem. Elég volt a kegyelem. Hitáltal üdvözült ez az ember. És ez olyan szép dolog, testvérek, Jézusnál, hogy azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát az üdvösség állapotába fog kerülni a lelked. A tested itt marad, majd lesz vele valami, de te ott leszel velem a paradicsomban. Még ma van tisztító tűz. Mész a tisztító tűzbe, ott szenvedsz majd te. Te aztán igazán sokat fogsz ott szenvedni, mert te olyan nagy bűnös voltál, hogy azokért a bűneidért aztán majd vezekelhetsz tovább. Semmi tisztító, nincs tisztító, itt sincs tisztító tűz, a gazdag és Lázár történetében semmiféle tisztító tűz nincsen, ott is Lázár vitetik rögtön a paradicsomba, a gazdag meg rögtön megy a pokolra, ott várják a feltámadást. Jézus a hű apostola, ugye Pál apostol pedig azt mondja, hogy vágyom elköltözni, és a tisztító tűzben nem, a Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. Úgyhogy elég Jézus, testvérek, és egy pillanat alatt az ember itt lecsukja a szemét, és már is a paradicsomba találja magát. Ez az ember biztos, hogy így járt. Itt becsukta a szemét, lehunta a szemét, mert eltörték a lábát, az megfulladt a saját tüdővizébe vagy vizenyőjébe. De ott nyitotta ki a szemét Jézussal a paradicsomba. És ez annyira elképesztő, testvérek, hogy igazából ebben a paradicsomban, ahova ez az ember került, ott a legnagyobb jó az, hogy ott van Jézus, nem? Még ma velem leszel, itt van a paradicsom boldogságának a titka elrejtve. Nem az, hogy te ott boldog leszel, velem leszel. Ezt mondja, hogy velem leszel, és ez a paradicsom boldogságának a titka mindnyájunk számára. Csodálatosak Jézusnak a szavai, testvérek, és az ember csak itt áll így utóbb, hogy de jó, hogyha én is tudtam belekapaszkodni Jézusba, és már most neki élhetek, már most őt követhetem, már most ő benne bízok, mint megtartómba, mint üdvözítőmbe. De jó, hogy ez így van. De jó, amikor másokról látjuk ezt, hogy megtérnek ők is, hitre jutnak, belekapaszkodnak. Jó látnunk ezt az embert is, hogy megtér az utolsó pillanatába. Egy kis történettel fejezném be, mert ez úgy meghatott engem. Ez egy idézet Augustinusnak a Vallomások című könyvéből. Egy bizonyos, megemlékezik egy bizonyos Victorinus nevű keresztjénről. Így ír erről az emberről. Eszembe juttattad, ezt Istennek mondja, és magam is úgy láttam, hogy jó volna elmennem Simplicianushoz, kit jó szolgádnak tartottam, és kegyelmed világosodott benne. Hallottam, hogy ifjúságától fogva neked szentelte jámbor életét. Ekkor persze már aggasztján volt, de éppen azért, mert nagy időt töltött ösvényednek így jámbor követésében, igen tapasztalt, és sokban járatos embernek látszott, és valóban ilyen is volt. Azt gondoltam, hogy megtárgyalom vele nyughatatlan állapotomat, és tanácsát veszem, mi módon lehetne jelen állapotomban életemet a te ösvényedre igazítanom. Tehát Augustinus el akar menni Simplicianushoz. El is mentem Simplicianushoz, folytatja, és elmondtam neki, miféle téves utakon bolyogtam, és mikor szót ejtettem arról, hogy olvastam Platón féle irány egy némely könyvét, a néhai római rétor Victorinus latin fordításában, ki mint hallom keresztjén módon halt meg. Ezt megerősítette Simplicianus, és elmondta, hogy Victorinus rendkívül művelt, és minden tudományban járatos aggasztján volt, ki a bölcseleti irodalomban igen sok művet olvasott és bírálattal kísért. Mivel a leghatalmasabb szenátorok közül akárhány az ő tanítványa volt, kiváló tanító működése emlékéül a világfiai szerint igen nagy kitüntetést, szobrot érdemelt és kapott a római fórumon. Egész öreg koráig a pogány isteneket tisztelte, és részese volt annak az ocsmány vallási iránynak, melyel majdnem az egész római előkelő világ töltekezett, és a népet is mindenféle istentelenségre csábította, az ugató Anubis tiszteletére példának okáért. Ezek a bálványok valamikor fegyverrel támadtak Neptunus, Vénusz és Minerva ellen, Róma legyőzte őket, és most mégis ezekhez imádkozott. Az Ag Victorinus sok éven át az egész világot telekiabált a védelmükben, folytatja Augustinus. De aztán nem szégyen lett kezdő tanítvány lenni Krisztus Jézus urunknál. Nem restelt forrásodban újjászületni, s vadságát a kereszt gyalázatához lefékezve, az alázatos Krisztus igájába belesimulni. Uram, Uram, ki az eget lehajlítottad, s leszálltál, a hegyeket megérintetted, s füstölögtek, mi módon jutottál bele ebbe a lélekbe? Simplicianus mondja, hogy sokat forgatta a Szentírást, és nagy igyekezettel tanulmányozta Victorinus az egész keresztény uradalmat. Egyszer aztán nem ugyan nyilván, hanem négy szem közt bizalmasan azt mondta Simplicianusnak: vedd eszedbe, hogy én már keresztény vagyok. Ő meg: nem hiszem, és nem számítalak a keresztényekhez, amíg nem látlak templomba járni. Mosolygott Victorinus. Hát, úgymond, a falak teszik keresztjént keresztjénné. És gyakran emlegette keresztjén mi voltát, Simplicianus mindannyiszor ugyanazt felelte neki. Ő meg mindig a falak miatt gúnyolódott. Tartott attól, hogy megtalálja sérteni bálványimádó barátait,
s nyakába szakad a pokány hatalmuk egész haragja oly magasból, akár csak a libanoni cédrus erdőkből jönne, melyeket még nem tört össze az Úr. Mikor azonban olvasmányai és vágyakozásai megerősítették, mikor elkezdett félni, hogy Krisztus megtagadja a szent angyalok előtt, ha nem meri vallani őt az emberek előtt, mikor tisztán látta mag előtt a nagy bűnt, hogy mélységes tanításod egyszerűségét restelte, de nem restelte a nagyra vágyó sátán bűnös tiszteletét, melynek csupa nagyralátásból behódolt, mert az volt a divat, akkor végre szégyenkezve ismerte be a maga hiába valóságát, szégyenkezett igazságod előtt, és egyszer csak egész váratlanul azt mondta Szimpliciánusnak, gyerünk a templomba, keresztjén akarok lenni. Az meg örömében, helyét is alig találva, elment vele. Nem sokkal utóbb, az alapvető igazságokban való oktatás után, jelentkezett Victorinus, hogy keresztelkedni akar. Az egyház örült, Róma csodálkozott. A büszke pogányok haraggal vettek róla tudomást, fogukat csikorgatták és sáppadoztak. Szolgádnak pedig Ura Istene lett reménysége, s nem törődött a hiú hazú őrültségekkel. Végre elérkezett a hit megvallásának ideje. Rómában az előre megfogalmazott nyilatkozatban szokott történni, melyet a keresztelendők valamely emelvényről a hívek gyülekezete előtt mondottak el emlékezetből. A presbiterek azt tanácsolták Victorinusnak, hogy szűkebb körben tegye le a hitvallást. Ezt a módot ugyanis felszokták ajánlani azoknak, kiknél félni lehetett, hogy szégyellős természetük megzavarja őket. Ő azonban határozottan az egész jámbor gyülekezet előtt akarta nyilvánossá tenni megtérését. Hisz a retorikát is nyilvánosan tanította, pedig annak ugyan semmi köze az üdvösséghez. S ha nem félt a makacs pogány hallgatóságtól, mikor előadásait tartotta, mi félni valója lehetett most, mikor a te igédet kellett szelíd hívei előtt hirdetni. Fellépett az emelvényre, letenni a hitvallást, és akik csak ismerték, pedig mindenki ismerte, örömzúgás között hangoztatták nevét. És mint közlelkedés, a közlelkesedés elfojtott kiáltása hangzott mindnyájuk ajkáról, Victorinus, Victorinus! Rögtönös öröm volt, örömük tört ki, mikor megpillantották, de gyorsan el is csendesedtek, hogy meghallhassák. Ő fölséges bizakodással vallotta meg hitét, úgy, hogy szinte valamennyien szerették volna keblükre ölelni és szívükbe zárni, majdnem szétszették örömükben és szeretetükben az öröm és szeretet kezeivel. Ezt mondja ennek az embernek a megtéréséről, és ha úgy örültek az első keresztjének egy embernek a megtérésén, akkor milyen öröm lehetett a mennyben egy bűnös ember megtérésén, és hogy örülhetünk mi is, amikor látjuk ezt a szegény gonosztevőt megtérni, és hitre jutni, és üdvözülni, és milyen nagy öröm, hogyha magunk között is látunk ilyen embereket. És milyen nagy öröm, hogyha mi is köztük vagyunk. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmasan munkálkodtál ott a keresztfán is. Nem csak a megváltást végezted el, már az a legfontosabb, hanem köszönjük te néked, hogy megmentettél egy embert. Te valóban megtartóként hajoltál le hozzá, és kiemelted a pokol karmai közül, és az üdvösségbe juttattad. Köszönjük néked, hogy ezt azóta is olyan sok emberrel megtetted. Annyira csodálatos olvasnunk ezeket a régi beszámolókat, hallani, hogy az első századokban élt Augustinus maga is az istentelenség mélységeit járta meg, és te kiragadtad onnan, és tetted őt az evangélium nagy hirdetőjévé. Köszönjük, hogy amikor ő visszanézett, látta ezt a Szimpliciánust, és tőle hallott Victorinusról, a nagy rétorról, akinek szobra volt Rómában. És köszönjük néked, hogy te még annak az embernek, mikor már aggastyán volt, idős öreg ember, és az egész életét az istentelenségbe töltötte, mégis megkönnyörültél rajta, és ő is megtért. Olyan csoda ez, Uram, olyan csodálatos látnunk, a mai világban is, hogy emberek hitre jutnak a te hatalmas, megváltó erőd, kegyelme, szereteted révén. És köszönjük, ha mi is átélhettük ezt a csodát. Csak magasztalni tudunk téged a kegyelmedért, az irgalmasságodért. Örül a szívünk, Úrunk, és nem értjük, hogy hogy lehet ez. Köszönjük néked, hogy ha beléd kapaszkodhattunk, és kérünk mindazokért, akik akár közöttünk is még nem bízták oda magukat, te reád, nagy alázattal, de gyermeki bizalommal,
hogy te légy megtartójuk, te légy üdvözítőjük, kérünk, érd el a szívükben, munkáld ki a szívükben ezt a nagy kegyelmet és nagy csodát. Köszönjük te néked azt a reménységet, amit belénk is belénk oltasz, hogyha rád bíztuk magunkat, ha itt lehunjuk a szemünket, ott fogjuk fölnyitni a paradicsomba, ahol nem távol leszünk tőled, hanem közel vagyunk hozzád, ahol te is közel vagy hozzánk, és veled lehetünk, amíg csak vissza nem jössz dicsőségbe, föl nem támasztasz bennünket, és le nem telepítesz az örök birodalomban, a békesség birodalmában. Köszönjük néked, hogy ezzel a távlattal, ezzel a reménységgel élhetjük mai életünket is, és ünnepelhetjük az ünnepet is, ami most jön. Kérünk, segíts valóban téged ünnepelni, alázattal, de nagy-nagy örömmel, mint ahogy elveszettek, tudják ünnepelni az ő megtartójukat és szabadítójukat. Kérünk, légy velünk holnap is, és áld meg az egész ünnepet gyülekezetünk, minden hívő testvérünk számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap 4 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Csütörtökön és pénteken pedig 9 órakor lesz megszokott karácsonyi istentiszteletünk úrvacsorosztással egybekötve. Most az áró énekünket énekeljük, a megkezdett 207-es dicséretünket. A 7. verstől énekeljük végig. Örök Isten, felette irgalmas vagy, megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy. Békesség.